Istenhez kötöttük szabadságunkat. Az élet a piarista nővérek szemével.
Tanítás az alázatosságról. Majd versengés támad köztük, hogy melyikük nagyobb. Erre ezt mondta nekik. A királyok uralkodnak a népeken, s akiknek hatalom van a kezükben, jótevőknek hivatják magukat. Közöttetek ne itt legyen. A legnagyobb legyen olyan, mint a legkisebb volna, az előjáró pedig, mintha szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért adom át nektek az országot, mint ahogy atyám nekem átadta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. Uram, felelte, készen vagyok rá, hogy a börtönbe, sőt még a halálba is kövesselek. Ő azonban így szólt. Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor letagadod, hogy ismersz. Aztán tovább beszélt hozzájuk. Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben? Semmiben, felelték. Most azonban, folytatta, akinek van erszénye, vegye elő ugyanúgy a tarisznyáját is. Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegye rajta kardot. Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az írás rólam mond. A gonosztevők közé számították. Sorsom beteljesedik. Uram, mondták, nézd, van itt két kard. Erre csak ennyit mondott. Elég. Emlékezzünk Celestino Zini atya intelmeire. Azt kötöm a nővérek lelkére mindenek előtt, hogy alázatosak legyenek. Ez nem csak azt jelenti, hogy alázatosan gondolkodjanak magukról, hanem azt is, hogy így is viselkedjenek. Az alázatosság készség mások szolgálatára, különösen a kisgyermekek és a nővértársak szolgálatára. Elvállalni a legalacsonyabb rendű munkákat, de helyes önismeretet is kíván. Az alázat a lelki előrehaladás első lépcsőfoka. Az alázatból születik meg az elszakadás a földi dolgoktól, a szeretet és a kicsinyek iránti türelem. Az alázat egyfajta életvitelt követel meg. Szeretnünk kell a cellánkat, amely a lelki visszavonulás töltekezés helye. Csöndet követel mindig, de különösen a nap egyes óráiban, például este, és bizonyos helyiségekben, például a kápolnában, de minden helyiség a csönddel szent helyé tud változni. A másokkal való kapcsolatunk legyen mindig szívélyes és szent vidámsággal teli. Öltözetünk legyen józan, mindig tiszta és rendet tartott. A rendet és gondosságot tükröznie kell minden személynek, de a közös helyiségeknek is. Különösképpen a kedves nővérek figyelmébe ajánlom, hogy imádkozzanak az egyházért, a bűnösökért, a haldoklókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a nővértársakért és az én szegény lelkemért is. A kisgyermekekkel való törődésünket hassa át a szeretet, az odaadás, a tisztelet, a türelem, mert a kicsinyeké az Isten országa. Adjon mindehhez bizalmat az Úr dicsőséges feltámadása. Nektek is ki kell lépnetek hibáitok sírjából, és a feltámadottal mindig új életet kezdeni. Hívjátok segítségül élő hittel a magasságból isteni segítségét. Hívjátok segítségül a Szent Lelket, és vele isteni titkokat lesztek képesek megérteni. Ez az utolsó szavam. Legyetek alázatosak, szentek, és mindig készek arra, hogy a lelkeket Istenhez vezessétek. Jöjj, végtelen hatalom, és erősítsd meg gyengeségemet. Jöjj, végtelen bölcsesség, világosítsd meg vakságomat és tudatlanságomat. Jöjj, végtelen jóság, szenteld meg bűnös szívemet. Így jegyesen, átölellek, szívemhez szorítalak, ne hagyj el soha. Minden gondolatom, minden tettem, minden szavam mindig a te dicsőségedre irányuljon. Amen. Fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek. Szeretném, ha ott lehetnék, és más hangon beszélhetnék, mert aggódom értetek. Könyörögjünk! Mindenható irgalmas Isten! A te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Add kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Thank you.
hangot adva a zajtalannak, a piarista kegyelem növekedése. Jelenetek Celestina anya életéből. Celestina Donati anya élete és életműve Aladino Morricone piarista atya könyve alapján. Folytatás. Ré ügyvéd úr 1925. január elején érkezett Firenzébe egy szép tervvel, amelynek célja a Celestina nővér ideájának megvalósítása volt, vagyis egy olyan tágas környezet létrehozása, ahol minden olyan kislányt befogadhatnak, akiket az igazságtalanság hulláma az utcára vetett. Jó előjel volt, s úgy tűnt, hogy az anya már nem annyira kétségbe esett, mint néhány hónappal korábban, amikor látta, hogy sok szép terv a tárgyalások legszebb pillanatában meghiúsul. És végül így kiáltott fel. Jézus majd elintézi. Imádkozzunk és reméljünk. Most a Palazzo Saccardi volt a tét, egy igazán jó lehetőség arra, hogy az álom valóra váljon. Amikor megkezdődtek a tárgyalások és az árral kapcsolatos alkudozás, a tulajdonos minden találkozón emelte az árat. Ezért végül ezt is fel kellett adni. Maga az anya is annyira undorodott a sok spekulációtól, hogy végül úgy döntött, a Palazzo Saccardiról ne is beszéljünk többet. Nem sokkal később találtak néhány a kormány tulajdonában lévő pavilont, a Portafurban kapun kívül. Mr. Angelo bíboros maga beszélt erről a belügyminiszternek. De számos ígéretes remény után ez a lehetőség is meghiúsult, mert azokat más célra használták fel. Ezután, a nagy csalódás után, a piarista nővérek egyre több jótevője, támogatója igyekezett segíteni a keresésben, és sikerült más rendelkezésre álló pavilonokat találniuk. És úgy tűnt, hogy azok megszerzése már csak időkérdése. Így Celestina anya is reménykedett ért vissza Firenzébe, mert Guicciardini grófnő, az udvarhölgy, Monsignor Cremonesi és maga Mr. Angelo bíboros is közreműködtek az ügyben. De február 21-én levelet kapott, hogy azok a pavilonok is véglegesen elköteleződtek. Ekkor Celestina anya az ég felé emelte tekintetét. Nem hittem volna, kiáltotta, hogy minden szép dolog az én halálom után fog bekövetkezni. Ez a mondata prófétai kijelentésnek bizonyult. 1925. március 25-én volt, negyed évszázada, az örök imádás alapításának, és Celestina nővér azt kívánta, hogy erről a jubileumi évfordulóról különleges ünnepélyességgel emlékezzenek meg. A szentmisét a bíboros érsek celebrálta, aki egyikét mondta el a szelíd, szárnyas beszédeinek, s amelyen a nővérek, a kislányok és nagyszámú közönség mellett az alapító anya is részt vett. Celestina anya nagyon elégedett és boldog volt, amit nyugodt és mosolygos arca is bizonyított. Maria Gargini kisasszony, aki látva a gyönyörű ünnepséggel résztvevő sok embert, így szólt Celestina anyához. Anya, boldog vagy ma? Ő a szokásos nyugalmával és egyszerűségével így válaszolt. Én mindig boldog vagyok. Sőt, már egy ideje folyamatos belső boldogságot érzek. Miközben a kisasszony arra gondolt, hogy Celestina nővér az ő Istennel való tökéletes egyesülésére utal, mert máskülönben nem lehetne boldog ennyi gond és probléma közepette, a nővér így folytatta. Csak egy dolog rémiszt meg. Isten ítélete. Ha erre gondolok, olyan borzalmat érzek magamban, amit nem tudok megmagyarázni. És hogy ez a gondolat nagyon zavarta, azt kívülről is látszott, ezért a kisasszony folytatta. De ha ön, aki annyi jót tett a világban fél, mi lesz velünk, akik nem tettünk túl sok jót? Az anya pedig a szokásos alázatosságával így válaszolt. Pontosan, mondta, mert az úr annyi kegyelmet adott nekem, és annyira segített a munkámban, hogy nagyon félek az ítéletétől, mert sokkal többet kellett volna, és tudtam volna tenni. A kisasszony akkor jónak látta emlékeztetni őt Isten végtelen irgalmára és az ő drága, mindenkiért ontott vérére, valamint az ő érdemeire, amelyek a mi rendelkezésünkre állnak. Ettől úgy tűnt, hogy kissé megkönnyebbült az anya, így válaszolt. Igen, igen, mondta, bíznunk kell abban a szeretet óceánban. És ezekkel a szavakkal örökre elváltak egymástól ebben a világban. Ebédre szinte semmit nem evett, mert aznap reggel nagyon fájt a gyomra. Egyébként is már évek óta szinte csak folyékony ételeket fogyasztott. Azután részt vett az összes egyházi szertartáson, de láthatóan nem érezte jól magát. Kiosztotta jelkép és ajándékaikat a résztvevő papságnak, hogy megköszönje nekik minden segítségüket és támogatásukat, különösen a szertartást celebráló Monsignor Duca di San Clementnek, aki nagyon szerette a kongregációt, és tiszteletteljes volt az alapító anya iránt. Az anya később bevallotta, hogy még soha nem érezte magát olyan rosszul, mint akkor. Miután a vendégek elmentek, visszavonult a szobájába, mert már nem bírta tovább tartani magát, és a szokásosnál sokkal korábban lefeküdt. Másnap reggel lázas volt. Dr. Fatiki, aki úgy szerette őt és a szerzetesi közösséget, mint a saját gyermekeit, 35 éve gondozta minnyájukat. Nem titkolta a betegség súlyosságát egy olyan szervezetben, amelyet már kimerített a fáradtság, a kényelmetlenség, az étel, de leginkább a sok küzdelem és szenvedés, amelyhez még hozzáadhatjuk a folyamatos ébrenlétet és vezeklést. Mivel hörgőgyulladással kísért tüdőgyulladásról volt szó, és gyomra tönkrement, nem lehetett remélni, hogy táplálkozással tudják fenntartani az állapotát. Ezért reménytelennek ítélték az esetet. Milyen fájdalmas lehetett mindezt hallania a nővértársaknak és a lányoknak, akiknek élete egészen összefonódott az övével. Celestina anya is megérezte betegségének súlyosságát, és valószínűleg előre érezte közelgő halálát. A szüntelen légszomj, a már nem működő szív és a légzéshiány, ezek mind egyértelmű tünetek voltak, amelyek az orvos komoly viselkedésével együtt nyilvánvalóvá tették számára állapotának súlyosságát. Szomorú lányai az ágy körül álltak, vigasztalták és reménykedtek, hiszen máskor is túljutott már ilyeneken. Szerették volna, hogy bátorságot merítsen. Érezze Istenbe vetett bizalmát. Szomorúan mosolyogva válaszolt nekik. Drága butácskáim, ne áltássátok magatokat. Egyik nap, amikor nővére Gemma látva, hogy kicsi jobban van, azt mondta neki. Bátorság, gyere, már jobban vagy. Ő fejét rázva válaszolt. Ha jobban lennék, megmondanám neked. De most még egy kicsit rosszabbul érzem magam. Amikor híre ment súlyos betegségének, folyamatosan érdeklődtek az állapotáról, legközelebbi barátai gyakran meglátogatták. Ő pedig minden erejével gyermekeit és nővéreit ajánlotta gondoskodásukba. Különösen Rosalie de Turco Márkinőnek és a bíborosnak, aki kedves és vigasztaló szavakkal látogatta és áldotta meg őt. Ő volt az intézetének legnagyobb jótevője is. Minden figyelmét a nővérekre és a kislányokra fordította, akiket mindenkinek ajánlott, akinek csak a közelébe került. Az anya súlyos betegsége közben is tudni akart a római menedékügyéről. Ó, mennyire fontos volt ez neki! De gondolt a Milánóban megnyíló kardinál Ferrari óvodára is. Az utolsó napokban nagyon fáradt volt. Sokat törődött mégis azzal, hogy a római óvoda megnyitójára megtalálja az alkalomhoz illő zenét. És mivel nem akadt olyanra, ami ízlésének megfelelt volna, megbízta ezzel Nocentini mestert. Amikor a mester elkészítette a zenét, és elment az anyához, hogy meghallgathassa, azt látta, hogy az anya beteg ágyában fekszik. És mivel a mester szerette volna hallani az anya véleményét, ezért Gemma kisasszony lemásolta a zenét, majd a harmóniumot az anya szobájába vitették, és így Celestina anya meghallgathatta. Nagyon meg volt elégedve. De amikor az ápolónő visszajött, Celestina anya odahívta és mosolyogva így szólt hozzá. Tudod-e, hogy nevezte Gemma ezt a zenét? Hogy? Kérdezte. Gonosz zene! És mosolyogni kezdett. Gemma ugyanis meg volt győződve arról, hogy a túlterhelés az oka minden betegségének. És úgy tartotta, most még ez a zenével való babrálás is csak rontja Celestina anya amúgy sem rózsás egészségi állapotát.
Istenhez kötöttük szabadságunkat. Az élet a piarista nővérek szemével. Peribit nehéz.